Legutóbb a 10 parancs közül a harmadikkal foglalkoztunk, az úrnapjának a megszentelésével, és ott is azzal az alapelvvel kellett kezdenünk, hogy minden az első parancsból következik. Ha az első parancs szerint fölismerjük az egyigaz Istent, és kialakítjuk vele a közös életünket, a létfüggés tudatunkat, akkor ezt érvényesítjük az Istenről való beszédben, a második parancsban, ezt érvényesítjük az időtöltésünkben, ünneplésünkben a harmadik parancssal. És most is ezzel kell kezdenünk, hogy ha fölismertük az egyigaz Istent, akkor ebből erkölcsileg az következik, hogy a szüleinket tisztelnünk kell. Ugyanis a szüleink közreműködésével kaptuk meg ajándékba azt a létet, amely végső fokon Istennek az ajándéka. A szüleinkkel kapcsolatos parancs, majd később még a pontos szöveget is látni fogjuk, de köztudomású, hogy ugye azt parancsolja nekünk, hogy tiszteljük őket. Mi is ennek a tiszteletnek a kettős alapja? Az egyik az életadás. Mindenki, aki átlagos, normális körülmények között kapja az életet, ott a léte mögött a szüleinek a kettős igenje szerepel. Hogy a szülőknek az egymás iránti szeretetében benne van az a vágy, hogy az ő szeretetük embereket teremjen, hogy gyümölcsöző legyen. És ez a kettős igen annyit jelent, hogy nem akadályozzák meg a foganásunkat, és nem akadályozták meg a születésünket. Fogalmuk se volt arról, hogy fiú vagy lány születik, hogy egészséges vagy beteg, hogy okos vagy nem okos. Azzal, hogy igent mondtak a létünkre, azzal azt üzenték nekünk, hogy kell lesz nekünk, hogy örülünk annak, hogy érkezel, és Isten ajándékának fogunk tekinteni. Igen ám, de a szüleink is így lettek a létnek a birtokosai, hogy a nagyszüleink kettős igent mondtak az ő létükre, és ők is, a szüleink is nem határozták meg, hogy mikor, milyen családban, milyen körülmények között akarnak megérkezni, ajándékba kapták a létet. És a nagyszüleink is így jutottak az élet ajándékához, és így tovább, és így tovább. Tehát azt állíthatjuk, hogy az emberi élet mögött azért valamiképpen kitapintható Istennek a létet ajándékozó szeretete. És talán nem profanizálása ennek a gondolatnak József Attila néhány sorára utalás, aki a Dunánál című versében a következőt írja. Anyám kun volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. És most figyeljünk, mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt, ez az elmúlás, ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk, megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős, ki emlékezem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik, apám s anyám már válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A nagy zsenik beleláttak ennek a nagy titoknak a mélyébe, hogy az emberi élet mögött valamiféle isteni ajándékozás történik. De hát nem csak a biológiai létünket kaptuk a szüleinktől, hanem nem csak az életadás van a hátterünkben, hanem az úgynevezett életóvás is. Köztudomású, hogy az ember milyen életképtelen szinten születik meg, hogy a kis gazella egy órás korában a születése után már képes mozogni, a vadállatoktól elfutni. Gondoljunk arra, hogy az embernél ez legalább egy-másfél-két éves korig tartó folyamat, és az ember úgy születik, hogy képes megtanulni, pontosabban úgy születik, hogy képes az ember majd járni. Tehát a járás képessége bennünk van, de ez nem úgy van, hogy egyszer csak fekszünk, mászkálunk, és egyszer csak fölállunk és mozgunk, hanem ez hónapokig tartó tanulásnak az eredménye. A szüleink rogyadozó lábunkat szépen megerősítik, és minden nap egy pár méterrel többet tudunk menni biztonságosan, és így tovább. Az ember úgy születik, hogy megvan a beszéd képessége. De nem úgy van, hogy egyszer csak elkezdünk beszélni, hanem meg kell az embert tanítani beszélni. És ez bizony megint csak másfél, két-három éven keresztül tartó lassú folyamat. És gondolhatunk arra is, hogy mennyi kiszolgáltatottsága, betegsége van a kisgyermeknek, hogy hány átfélasztott éjszaka, meg hány orvoshoz járás és hány vígasztalás van a létünk, az emlékezetünk mélyén eltemetve. De hát ezt mind tőlük kaptuk. Tehát az, hogy nem csak az, hogy megszülettünk, hanem az, hogy kibontakoztatták belőlünk a kis biológiai kiszolgáltatott létezőből, kibontakoztatták a szellemi létezőt, a gondolkodó embert, a reflektálni tudó embert, kibontakoztatták bennünk a tudást, az önismeretet. Ők azok, akik a jellemünket megedzették, hogy helyesen ismerjük magunkat, és ezáltal majd valamilyen pozitív szerepre legyünk képesek a társadalomban. Ezt mind a szüleinktől kaptuk. Megint csak hagy utaljak röviden egy nagy magyar költőre, Illyés Gyulára, aki azt írja az egyik helyen a naplójában, hogy tulajdonképpen az ember 3 éves koráig tanul, utána pedig részletez. Tehát ami a felnőtt ember, amögött az első 3 évünknek a szüleink általi félelmetes szeretetből történő áldozat mennyisége az, ami az egész létünket megalapozza. Azt mondják a szakemberek, hogy az ember 20 évig fészek lakó, tehát 20 éves korunkig van szükségünk arra, hogy a szüleink és a családunk gondoskodjanak rólunk, és így válunk alkalmassá egyrészt arra, hogy a társadalomba be tudjunk épülni, másrészt pedig arra, hogy akinek az a hivatása, érett módon saját maga is családot tudjon alapítani a későbbiekben. Most ezek után, hogy láttuk, hogy az emberi lét mögött ott van a szülőknek az áldozatos szeretete, és a szülők szeretete mögött ott van Istennek a létbe hívó, lét ajándékozó jósága. Most ezek után nézzük meg, hogy szó szerint hogy is szerepel az Ószövetségi Szentírásban ez a 4. parancs. Így szól, idézem, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad majd neked. Tehát azért kell a szüleinket tisztelnünk, mert így tudunk hosszú életet birtokolni. Mi is lehet ennek a magyarázata? Az egyik kétség kívül az, hogy Izrael fiai, a zsidóság nagyon kis létszámú nép volt, és ott éltek a hatalmas milliós birodalmaknak az árnyékában, és csak azzal tudtak megmaradni, hogy a szülők, a nagyszülők, a rokonok ilyen nagyon erős védelmet biztosítottak az újabb és újabb generációknak. Tehát a népnek a szintjén is megvolt ennek a parancsnak az értelme, hogy csak egy szilárd családban, hol megvetjük a lábunkat, csak akkor tudunk hosszú életet élni itt a földön, a történelem színpadán, a népek között. Különben felmorzsolódunk, asszimilálódunk, föladjuk az önazonosságunkat. De van egy másik értelmezési lehetőség is, hogy az, aki tiszteli a szüleit, majd látni fogjuk a későbbiekben, hogy milyennek a tartalma. De csak az, aki tiszteli szüleit, csak az számíthat arra, hogy majd ő, ha szülővé válik, és majd még idősebb lesz, számíthat a gyermekeinek, az unokáinak a tiszteletére és a segítségére. Tehát nem csak a makrotársadalom, hanem a család, a mikrotársadalom szintjén is megvolt ennek a parancsnak a kellő indoklása, hogy azért kell a szüleinket tisztelnünk, hogy hosszú ideig élhessünk a földön. Az Ószövetségi Szentírás nyugodtan mondhatjuk, hogy vallási rendelkezéssé tette a szülők tiszteletét. Természetesen a mózesi előírások közül van sok olyan, ami inkább kortörténeti érdekességű, hogy abban az időben így illett a szülőkkel bánni, a szülőket segíteni. De azért nagyon sok ma is érvényes mózesi gondolatot olvashatunk az Ószövetségben. Néhány mondatot ismét idézek. Legyen gondod atyádra öregségében, ne keserítsd, ha megfogyatkozik erejében és értelmében. Erőt teljességében megnevesd őt. Ne keresd dicsőségedet szüleid lenézésében, az ő szégyenük nem válik becsületedre. És Mózes nem csak ilyen bölcs jó tanácsok az mondott, hanem hihetetlenül kemény törvényekkel is védte a szülők tiszteletét, és ezáltal a családnak a méltóságát és stabilitását. Azt parancsolta Mózes, hogy aki megveri szüleit, az halállal lakoljon. Akinek nyakas, makacsa fia, aki topzódásban, részegeskedésben él, azt kövezze meg a város, és a gonoszságot így távolítsátok el magatok közül. Tehát mindebből nyilvánvaló, hogy az ószövetségi gondolkodás a családot egy vallási alapokkal megerősített védelemmel akarta körülvenni, mert ugye ez az emberi életnek a bölcsője, és ez a közeg az emberi életnek az alapja. Most ha ehhez hozzátesszük az új szövetségi szentírásnak a család modelljét, akkor gondolom mindenkinek azonnal beugrik a fejébe az Efezusi levél. Szent Pál azt írja ott, hogy a férfi és a nő házassága az azért szentség, mert Krisztusnak és az egyháznak az egységét, a szeretet kapcsolatát jeleníti meg. És ott Szent Pál az Efezusiakhoz írt levelében leírja részletesen, hogy kinek mi a feladata, hogy egy család tudjon jól funkcionálni, hogy a férj úgy áldozza föl az életét a feleségéért, mondhatjuk a családjáért, ahogyan Krisztus föláldozta magát az egyházért. A feleség úgy olyan tiszteletteljes ragaszkodással legyen férje iránt, ahogyan az egyház ragaszkodik Krisztushoz. Azt írja azután Szent Pál, hogy gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek, tehát lényegében megerősíti a negyedik parancsot, viszont utána úgy folytatja, hogy szülők, ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hanem neveljétek őket az Úr félelmében. Neveljétek őket, tehát adjatok nekik értéktöbletet, növeljétek meg a gyermekeiteknek a létét azzal, hogy kibontjátok belőlük mindazt, ami rejtve, de Isten ajándékaként a gyermekben ott lapul. Hozzátok felszínre a tehetségeit, nyesegessétek a gyarlóságait, értékben növeljétek őket ahhoz, hogy majd ők is felnőttként tudjanak részt venni Isten és az embereknek a közösségeiben. Nem csak érdekességből szeretném a hallgatók figyelmét fölhívni a következőkre. Ez az úgynevezett keresztény patriarkális család modellnek a végig vizsgálása. Nem csak érdekességből, mert jól tudom, hogy egy az egyben már nem tudjuk reprodukálni azt, ahogyan az őseink keresztény családban éltek évszázadokon keresztül. De azért érdemes ennek az értékvilágát magunk elé állítanunk, mert minél többet ezekből a régiekből meg tudunk valósítani, annál szilárdabb és gazdagabb életűvé válik a saját családunk. A régi keresztény patriarkális család modellben a család, mint közösség, 7 funkciót látott el. Az első, hogy gazdasági egységként éltek. Tehát mindenki az életkora és az egészségi állapota szerint saját munkájával hozzájárult a közösség mindennapi életéhez. Amíg valaki életerős volt, addig kint dolgozott a mezőn, hogyha megöregedett, akkor erre már képtelen volt, de azért a kukoricát tudta morzsolni esténként a konyhában, stb. És a gyerek is az életkora szerint valamilyen munkába be tudott segíteni. Második, a család az úgynevezett státuszegység volt. Öntudatot, önértelmezést adott az új generációnak, hogy mi melyik csoporthoz tartozunk, mi hogy öltözködünk, hogy nekünk milyen a szokásvilágunk, a vásárlásvilágunk, és így tovább. Nyilván ez is korlátozásokat jelentett, de ez is azt eredményezte, hogy nem voltak gyökértelen emberek régen. Mindenki tudta, hogy ő melyik nagy család tartozéka, és hogy hogyan illik úgy viselkednie, hogy ne hozzon szégyent erre a kisebb, nagyobb közösségre. Azután a család védelmi gondoskodási egység volt. Egy gyerek leesett a fáról gyerekkorában, és sánta maradt. Senkinek nem jutott eszébe az, hogy speciális intézetbe adják, nem is voltak ilyenek. Ott a családban fölnőtt, amire képes volt, azt megcsinálta. Vagy valaki, egy idős ember agyvérzést kapott, eszükbe se jutott, nem is voltak ilyen intézmények beadni őket. Maga a család gondoskodott a betegnek az etetéséről, és így tovább. Azután negyedik szabadidő egység volt a család. Hát a szabadidőt is vagy a családtagok együtt töltötték, vagy pedig a család felügyelte a fiataloknak a szabad idejét. Micsoda ég és föld különbség van a mostani élettel szemben, hogy senki nem tudja, hogy a gyereke éppen hol van, mit csinál. Még hogyha egy városban laknak, akkor is széthullottunk sajnos. Azután a család nevelési egység volt, azt a sajátos kultúrát, viselkedés világot átadta mindig az újabb fiataloknak. Azután hatodik reprodukciós egység volt a család. Ez is tudom, nagyon bonyolult probléma, mert ugye nem volt nyugdíj, nem volt társadalombiztosítás, nagy volt a gyerekhalandóság. Minél több gyermeke született valakinek, annál nagyobb esélye volt arra, hogy öreg korában valamelyik gyereke gondoskodik róla. Persze, ez is benne volt. De maga a szóhasználat is azért mennyire jellemző, hogy régen egy nőgyermeket várt, azt mondták, hogy áldott állapotú, most úgy mondjuk, hogy terhes. Tehát maga a szóhasználat már jelzi, hogy valami megváltozott korunkban. Na és végezetül a hetedik, a család az vallási egység is volt. Együtt imádkoztak, együtt vettek részt a húsvéti, karácsonyi szertartásokon. Együtt ápolták azokat a liturgikus és paraliturgikus szokásokat, amelyekhez körülvették. Újra mondom, jól tudom, hogy ezt tökéletesen nem tudjuk már föleleveníteni, de minél többet megvalósítunk ezekből a saját lehetőségeink szerint, annál inkább meg tudjuk valósítani, amit II. János Pál is mond a családról, hogy egyrészt ez személyek közössége kell, hogy legyen, tehát a kibékülések, kiengesztelődések, a személyes kapcsolatok gazdag világa. Másrészt az életet kell, hogy szolgálja a család. Harmadrészt a társadalom életében kell részt vennie, negyedrészt pedig az egyház küldetésében kell részt vennie. Mit láttunk eddig? Azt, hogy ugye, ami az ember, ami a felnőtt ember, az lényegében nem más, mint a szüleitől kapott sokféle gazdag nevelésnek a gyümölcse. Biológiailag is, emberi mi voltunkban is, azok vagyunk, amit a szüleinktől kaptunk. A szüleinktől kaptuk a biológiai létünket, de a biológiai létünkben rejlő lehetőségeknek, a mozgásnak, a beszédnek a kibontakozását is. Azt tehetjük hozzá, hogy a szüleinktől kaptuk minden egyes viszonyrendszerünknek az alapjait. Tehát az én-te kapcsolatot, ezt úgy tanultuk meg, ezért vagyunk képesek munkatársi, meg szomszédi, meg nem tudom milyen viszonyokra, mert elsajátítottuk az én-te kapcsolatot az apával, anyával, a családban. Azután azért vagyunk képesek az én-ők viszonyra, az én és a társadalomnak a viszonyára, mert a családban elsajátítottuk ezt is, hogy én és a hivatal, én és az intézmény, hogyan kell viselkedni a nagyobb közösségben, ennek is az alapjai a kisebb közösségben való rendezettségből fakadnak. És végezetül a családban sajátítottuk el az én nagybetűs ő viszonyt, tehát az én Isten viszonyt is, hogy mit jelent Isten jelenlétében élni, mit jelent magányosan imádkozni, mit jelent másért imádkozni, mert látom, hogy ő jobban rászorul most Isten kegyelmi segítségére, mint én, mit jelent szolidaritást vállalni az egyház közösségéért. Az, hogy a szüleinktől kapunk mindent, az persze fordítva is igaz, egy feladatot is jelent a szülők részéről, hogy helyesen neveljenek minket, illetve helyesen neveljék az új generációnak a tagjait. Ott pedig a lélektanosok mondják nagyon szellemes rövidséggel, hogy a helyes nevelés az három parancsnak való engedelmességet jelent. egy ölej át, kettő tegyél le, három eresz el. Egy ölej át, hogy a gyereknek szüksége van arra, hogy őt minden körülmények között apa, anya szereti. Ez a létének a biztonságos alapja. A második tegyél le, hogy az életkornak megfelelően terhelni kell a gyereket, feladatokat kell neki adni az iskoláztatástól kezdve a házi munkákig. A földre kell lerakni, hogy a földön tudjon élni. És a harmadik eresz el, hogy a szülőnek tudnia kell, hogy Istentől kvázi kölcsönbe kapta a gyermeket ajándékba, az nem az övé. Őt föl kell nevelnie, föl kell vérteznie mindennel, amivel lehetséges, de utána el kell engednie, hogy a családon kívül egy más közösségi rendszerben éljen, és adott esetben a munkájában, vagy egy más saját családjában bontakoztassa ki a saját életét. Egész konkrét módon mit jelent az, hogy tisztelnünk kell a negyedik parancs szerint szüleinket? Három dolgot jelent. Első az engedelmesség, hogy nem terhet adunk nekik, hanem inkább próbáljuk a terheiket megkönnyíteni. Második, az engedelmesség az vállalást is jelent. Elfogadjuk a gyarlóságaikat, a gyöngeségeiket, meg tudunk bocsátani nekik, ahogyan mi is nyilván kérjük folytonosan szüleinknek a bocsánatát. És a harmadik, talán ez a legfurcsább, amit mondani fogok, a szülők tisztelete magában kell, hogy foglalja a szülők megismerésének a kötelességét. És ez pedig azt feltételezi, hogy minden keresztény fiatalnak minél többször ki kell faggatni a szüleit, a nagyszüleit, hogy megismerjük őket, hogy ők hogy éltek fiatalkorukban, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttek akár a házasságkötéssel, akár a háború átvészelésével, vagy a forradalom átélésével. Meg kell őket ismernünk, és így tudjuk a tiszteletünket teljesen a vállaló szeretet virágává átalakítanunk. Utolsó gondolatként összefoglaljuk az egész elmélkedést. A negyedik parancs azt kéri tőlünk, hogy az Istennel való függőségünket vigyük át azokra, akiktől az isteni lét ajándékozásban részesültünk, a szüleinkre. Nem bálványoznunk kell őket, hanem nem szabad elfelejtenünk, hogy mi mindent tettek értünk, mi mindent kaptunk tőlük, mert a mi életünk nem más, mint az ő szeretetből történő áldozatos életüknek a gyümölcse. És azért vallási parancs a negyedik parancs, mert senki nem mondhatja, hogy Istennel rendezett a kapcsolata akkor, hogyha a szüleivel nem ilyen isteni útmutatás alapján rendezi a kapcsolatrendszerét. Legközelebb majd az ötödik parancssal, magával az emberi élettel, az emberi élet védelmével fogunk foglalkozni, amikor logikusan tovább haladunk a tíz parancs útján, és azt fogjuk megkérdezni és végig gondolni, hogy miért logikus a ne ölj parancsnak az isteni rendelkezése.